Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 251. dicséret első versét. A 251. dicséret így kezdődik: meghódol lelkem. Foglalva a 394. dicséret első kettő versét énekeljük. A 394. dicséret így kezdődik: térj magadhoz. Kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Embert és állatot te tartasz meg, Uram. Ó Istenem, mi drága a te kegyelmed. Amen. Imádkozzunk. kibeszélhetetlen nagy a te kegyelmed és szereteted, Urunk Istenünk, irányunkban. Ezt naponta tapasztaljuk, és szeretnénk őszintén hálát adni neked, és azt is kérjük, hadd élhessük itt és most át ezt a csodálatos kegyelmet, ezt az érthetetlen kegyelmet, hogy engem, minket is szeretsz, hogy értem és értünk, és odaadtad, Úr Jézus, az életedet, magadra vetted a bűneimet, bűneinket, és meghaltál azért, hogy mi élhessünk. Dicsőítünk, Urunk, és segíts, hogy ez valóban megragadja a lényünket, hogy erre rá tudjunk állni, hogy ki van fizetve minden adósságunk, hogy te azért haltál meg, hogy az ítélet nem minket érjen. És könyörülj, hogy ezt valóban megértsük, elfogadjuk, és segíts, hogy növekedjünk is ebben a kegyelemben napról napra. Urunk Jézus, segíts, hogy átéljük, hogy a te jelenlétedet, hogy itt vagy velünk. Mert egyedül lenni az olyan fájdalmas dolog. Uram, mit ér az, ha mi magunkban együtt vagyunk, de te nem vagy jelen. Ezért kérünk, könyörülj, légy itt, ahogy ígérted, hogy ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, velük vagy. Mi a te nevedben jöttünk, veled akarunk találkozni. A te jóságot, szereteted és hatalmadat, életet átformáló erődet akarjuk megtapasztalni. És Urunk, oda szenteljük az életünket neked, egyedül neked. Téged akarunk szolgálni, dicsőíteni ebben a világban. És kérünk, hogy ezen az estén is így szent lelked által szólj hozzánk, áld meg igédet, nyisd meg annak mélységeit, és könyörüljünk, ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk a te szavadnak. Így könyörülj rajtunk, és Uram, áld meg azokat is, akik nincsenek itt, de add, hogy vágy legyen a szívünkben a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele 14. fejezetének 13. versétől a fejezet végéig, tehát a 23. versé. A rómaiakhoz írott levél 14. fejezetének 13. versétől így van megírva Isten igéje. Azért egymást többé ne ítélgessük, hanem inkább azon legyetek, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretetben. Ételeddel ne okozd vesztét annak, akiért Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért, az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat. Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik. De azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, mert nem hittelevet, ami pedig nem hitből van, az bűn. Kedves testvéreim, Pál apostol a keresztény élet gyakorlati oldaláról beszél, és mindezt úgy teszi, hogy ezt maga is éli, mert rámutat arra, amit meg is tapasztalt, hogy Krisztus tanítványának lenni az nem elsősorban elmélet, hanem gyakorlat is. Viszont azt is látja, hogy ebben a gyakorlatban nem vagyunk azonos szinten. Tehát Krisztust követni az olyan, mint amikor valaki beiratkozik egy iskolába, de hát ott is úgy megy, hogy egyik fél évet a másik után, egyik évet a másik után végezzük, és így haladunk előre. És ugye az iskolában, aki hamarabbi évbe iratkozott be, az előrébb tart, az hamarabb fog végezni, hamarabb fog majd munkát is vállalni. Aki pedig később iratkozott be, az még nem tart ott, mint a végzős. És ez így van a hitélet területén is. Nem egyszerre leszünk Jézus Krisztus tanítványai, hanem kit mikor szólít meg az evangélium, ki mikor döbben rá bűnös és elveszett voltára, és kéri az Úr Jézus drága kegyelmét, és tapasztalja meg, és Isten lelke által változik meg az élete, lesz új emberré. Ez nem egyforma. Viszont ugye egy gyülekezetbe tartozunk. Úgy, mint akkor és ott, Pál apostol korában is. Nem egyszerre jutottak hitre az emberek, sőt, nem is egy se kultúr, se vallási háttérből érkeztek. Ugye itt a problémát a 14. fejezetben az jelentette a római gyülekezet számára, hogy vegyesen voltak. Akadtak olyanok, akik zsidó háttérrel rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy beleszülettek a választott nép tagja közé, abban a hitben nevelkedtek, nagyon jól ismerték az Ószövetséget, és megtartották az ószövetségi törvényt. De vagy pünköstkor, ott Jeruzsálemben, vagy azt követően hallottak arról, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy az a messiás, akit vártak az ő őseik, meg akit ők is vártak gyerekkoruk óta, az a messiás eljött ebbe a világba. És bizonyságot tettek arról, hogy az a messiás, a názáreti Jézus, akit megöltek, megfeszítettek, akinek Isten báránya adta a kereszten az életét. És amikor ezek az emberek ezt meghallották, akkor ott volt a szívükben, szeretnénk ezt a messiást követni. És akkor elmondták, hogyan lehetséges, hogy először is látnod kell, hogy bűnös vagy. Te feszítetted a bűneiddel keresztre Jézust. Érted, halt meg. És amikor bűnbánatra jutottak, és Jézus nevét segítségül hívták, megtapasztalták a bűnbocsánatot, megkapták a Szentlélek ajándékát, és így kerültek a gyülekezetbe, ott Rómában. Majd ugye nem csak zsidók, hanem pogányokból lett emberek, és megismerték a Krisztust, befogadták, újjá lett az életük. De azok az emberek, akik nem zsidónak születtek, azok nem a törvény alatt éltek. Tehát nem úgy jöttek, hogy 20, 30, 40, 50, 60 éven keresztül minden nap gyakorolták az ószövetségi törvényt. Nem volt beléjük ivódva, és ez konfliktust okozott. Azok, akik ezzel a háttérrel jöttek, tehát a zsidóságból, az ószövetségből, azok nagyon nehezen jutottak el oda, hogy már ezeknek a megtartására, tehát áldozatbemutatás, különféle étkezési szokások betartása, már nem érvényes Krisztusban. Krisztus már meghalt, értünk a kereszten, mint Isten báránya bemutatta az egy és tökéletes áldozatot. De nem csak ez volt a probléma, hanem az is, hogy ugye ők az étkezésükben is megszokták, hogy olyan húst fogyasztottak, ami tiszta volt, ami Istennek szentelt volt, és nem fogyasztottak olyan húst, vagy olyan húsból készült ételt, ami nem ment át az ószövetségi tisztaságnak a folyamatán, esetleg még pogány emberek, pogány isteneknek áldozták azokat az állatokat. Ez problémát jelentett a zsidó hitből jövőknek, viszont akik pogányok voltak előtte, azoknak ez nem jelentett problémát, és ez feszültséget okozott. És ezt igyekszik Pál kezelni a gyülekezetben, úgyhogy ugye rámutat Krisztusra, hogy Krisztus a fő, a Krisztus a középpont, a Krisztus a lényeg mind a két személynek. Tehát ugye itt látjuk, hogy keresztény gyülekezetben, közösségben is lehet probléma. Lehet olyan, hogy nem tartunk ugyanott, vagy bizonyos kérdést nem úgy látunk. De mit mond Pál? Hogy Krisztus a lényeg, hogy Krisztusra tekintünk, és úgy igyekszünk közeledni a problémához és egymáshoz. Tehát nagyon lényeges, hogy igen, másképp látnak dolgokat, nem tartanak egy szinten, de mind a két csoport tagja úgy tartozik a gyülekezetbe, hogy újjászületett. Tehát nem beleszülettek, mint annak előtte, ugye beleszülettek a zsidók a maguk vallásába. Sok keresztény gyülekezetnek a tagja beleszületik a felekezetébe, de ezek nem így vannak jelen, mert ez még kevés, hogy beleszületünk egy közösségbe. Legyen az vallási közösség, egy felekezet. Kevés. Ezek Isten lelke által lettek új emberré. Ezek valóban megtapasztalták, hogy régi elmúlt és újjá lett minden. Újjá lett minden. De van közöttük ilyen lemaradás. Tehát az, hogy nem egyszerre jutottak hitre, nem tudják egymással tartani a lépést, vagy van, aki nehezebben tudja ugye feldolgozni azt, hogy már nem probléma, hogy leülhetek egy asztalhoz olyanokkal, akik megvették a piacon a húst, és az lehet, hogy ószövetségi szemmel nem tiszta. És ugye kialakult, hogy egyik csoport lenézte a másikat. Elsősorban ugye azok, akiknek ez nem volt probléma. Mert ugye kik szoktak gőgösök lenni, kik szokták a másikat lenézni, azok, akik azt, hát te le vagy maradva, te neked ez gond, te ebből ügyet csinálsz, és valami ilyen volt abban a gyülekezetben. És mit mond Pál? Azért egymást többé ne ítélgessük, hanem inkább azon legyetek, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy botránkozást. Tehát az a hangsúlyos, itt így mondja, hogy ne ítélgessük, hanem inkább azon legyetek. Tehát a hangsúlyos az, hogy aki előrébb van a hitben, ki növekszik, az segítse a másikat. De tehát az a hangsúlyos, hogy igen, ha te úgy látod, hogy előrébb vagy, hogy neked bizonyos dolog nem probléma, akkor segíts a másiknak. Segíts, hogy ő is növekedhessen a hitben. Mert Pál nem azt mondja, hogy hát rendben van, ők még a hitben le vannak maradva, probléma nekik a bálványáldozati hús, neked meg nem probléma, akkor ti szépen így éldegéljetek egymás mellett. Nem erről van szó, az új szövetség az arról beszél, hogy ott növekedés van, ott előrehaladás van. Tehát nem maradhatunk csecsemők, ugye nagy baj az, ha megszületik egy gyermek és nem növekszik. Egy szülő nem örül neki, ha az 5 éves gyermeke ugyanúgy 50 centi, meg 3 kiló, mint amikor megszületett. De nem örülne neki. És ugye az új szövetség más helyen is beszél arról, hogy ne maradjunk kiskorúak a hitben. Nem lehet állandóan tejjel táplálkozni, hanem kemény eledelre is szükség van, hogy azon növekedjünk az igazságra. Tehát ez lényeges. Tehát segítsétek egymást abban, hogy a másik is növekedjen. Hogy a másik is eljusson oda, hogy ami először probléma volt, az már nem probléma. Hogy eljusson a Krisztusi szabadságra. Ugye Pál másik helyen arról beszél, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Tehát ide hitben fel lehet nőni. Hogy igen, látom, hogy bizonyos dolog nekem szabad, de tudom azt, hogy esetleg az nem használ. Tehát a keresztény hit az nem arról szól, hogy ez se szabad, meg az sem szabad, hanem látom azt, hogy ha én Krisztusban élek, mi az, ami használ, mi az, ami nem használ, és ami nem használ, elutasítom. Nincs mindenre szükségünk, amit ez a világ kínál. Sőt, ugye a Krisztus követői azok gyakorlatilag egy másik világban élnek. Az Isten országának a polgárai, ahol már mások a játékszabályok, mint ebben a világban. És aki hozzátartozik, és ebben az országban él, az eljut erre a szabadságra. Hogy van, ugye, amit megtehetnék, de mégsem teszem meg. Aztán folytatja az apostol, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi, annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Tehát így szól, meg vagyok győződve, tehát saját tapasztalatból mondja a dolgokat. Ő nem kitalálja, amit most leír, hanem élő kapcsolatban van az Úr Jézussal, másrészt mind ezt a saját életében is megtapasztalja. És azt írja le, ami bevált. Meg a megrendítő, mert amit itt Pál leír, ezek gyakorlatilag az Úr Jézusnak a szavai. De az Úr Jézus beszélt arról, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami a szájon bemegy, hanem az, ami kijön a szájon. Ami a szívünkből, a lényünkből származik, és kikerül, az okoz sokszor problémát. Tehát nem az jelent problémát, hogy ugye valamit elfogyasztott, és adott esetben az nem volt tiszta, hanem az, a szennyes gondolat. Az, amit belénk kódolnak, észre se vesszük, nézzünk ezt, hallgatunk azt, észre se vesszük, átalakítják a gondolatainkat, és ami kijön, az bizony kárt okozhat, fertőzhet. És azért megrendítő, hogy szinte Jézus szavait mondja Pál, hiszen ő személyesen nem volt Jézus tanítványa, és mégis ismeri. Mégis tud Jézus tanításairól, és ez azt jelzi, hogy Pál utána járt annak, hogy Jézus ki volt, hogyan élt, mit cselekedett és mit tanított. Tehát nem csak elindult a damaszkuszi út után, hanem félrevonult és elmélyült azokban az ismeretekben, amit meg tudott szerezni Jézussal kapcsolatban. Ugye írott anyag még nem sok volt, amikor ő hitre jutott, sőt nem volt semmi. Ennek utána kellett járni. Meg kellett keresni olyan embereket, akik tanítványai voltak, másrészt jelen voltak, amikor Jézus tanított, vagy átélték az ő csodáit, bizonyára találkozott olyan emberekkel, akik betegséggel, megkötözöttséggel, személyes problémával keresték, és átélték, hogy Jézus segít, megszabadít, megtisztít, új irányba állít. És ezeket összegyűjtette Pál, és ezek formálták az életét. És a növekedés pontosan így megy végbe, hogy kutatom, keresem Jézus, kézbe veszem az ígét, minél többet töltök vele, és minél jobban megismerem, azt beépítem az életembe. Tehát Pál is azért jutott el oda, ahol volt, mert utána járt a dolgoknak. Ennek szentelte az életét. És aztán még egy fontos gondolat, hogy ugye ő nem csak magának szedte össze a tanításokat, hanem amit kapott Jézusból, azt adta tovább. És ennek ma is így kell működni. Azért is kutatom az igét, hogy az tápláljon engem, de amit Jézusból megismerek, azt elmondom, tovább adom, mert tudom, hogy ennek a világnak az egyedüli segítsége az Jézus. Az egyedüli orvosság minden problémánkra az a megfeszített és föltámadott Úr Jézus Krisztus. Nincs más. És ha én átértem, hogy nekem segít, akkor ezt elmondom. Elmondom másnak is. Ugye sok egyéb dolgot is megosztunk egymással. Ha valami jó volt az életünkben, valami segített, valaminek hasznát vettük, azt elmondjuk a másiknak is. Ugye kipróbálunk egy fűnyírót, megvesszük, és az jó, akkor azt a márkát fogjuk ajánlani. Ide figyelj, ez nálam is bevált, menj, vedd meg. Viszont, hogyha az nem válik be, csak gond van vele, ahol nem fogom a barátomnak, családtagomnak ajánlani, hanem azt mondom, hogy ilyet azt te ne vegyél, mert csak kész ráfizetés. Ugye? Tehát Pál így ajánlja ezt, és adja tovább. És amikor probléma van, azt mondja, ha a testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretetben, ételeddel ne okoz vesztét annak, akiért Krisztus meghalt. Tehát ha meghallod, hogy abban a közösségben, ahol együtt vagytok, van olyan testvéred, akinek probléma, hogy az a hús az nem a zsidó szabályok szerint lett elkészítve, akkor ne botránkoztass meg, akkor mondj le róla, és mit mond, azt mondja, ha tehát ne okozd vesztét annak, akiért Krisztus meghalt. Tehát úgy tekints a másikra, hogy érte is meghalt a Krisztus. Ami mit jelent? Azt, hogy Krisztusnak az a másik személy is drága kincs. Óriási érték, akiért odaadta a saját életét. Ugye Péter elmondja, hogy nem ezüstön, aranyon, drága kincsen váltattunk meg, hanem Jézus Krisztusnak, a szeplőtlen báránynak a vére és élete által. Ugye tehát a másikért is odaadta Jézus az életét. És azt, ezt lásd, hogy a másikért is meghalt Jézus. És úgy fogalmaz, hogy ételeddel ne okozd vesztét annak, akiért Krisztus meghalt. Tehát azt kell szem előtt tartani, hogy a másikért is meghalt Jézus. Az a másik is azért van itt, mert ebből már valamit megtapasztalt, kezdi szeretni, vagy szereti már az Úr Jézus, de még nem tartott, ahol én. És ugye figyeli az én életem. Ugye, tehát az idősebb hívő testvérek életét a következő generáció figyeli, meg látja a világ is. És mit mond ezzel? Hogy ne okozd vesztét. Ez azt jelenti, hogyha azt éli át az a friss hívő, akinek még fontos az, hogy milyen hús van ott, hogy az a másik csak azért is eszik, és nincs rám tekintettel, hogy nem tud értem áldozatot vállalni, nem tud lemondani, ott fogja hagyni a közösséget, sőt Jézus hagyja ott. Vesztét okozod, mert elfordul Krisztustól. Hát azt fogja mondani, hogy hát ha ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben én nem vagyok fontos, csak a maguk szokásai a fontosak, hát akkor Krisztus nem kell nekem. Nem kell. Ha nem fogadják el, hogy én lassabban haladok, akkor eltávolíthatjuk az Úr Jézustól. Ugye az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Azt mondja, hogy bekerültünk az Isten országába hitáltal, kegyelemből, és ez másképp működik. Itt már nem az a lényeg, hogy mit eszünk, mit iszunk. A gyülekezetben nem erről kell szólni. Ugye a gyülekezetben már nem ezek a dolgok vannak a középpontban, hanem a kereszt. És Krisztusért vagyunk együtt. Már nem azért, hogy egy jót együnk, meg jót igyunk, mert azt más összejövetelen is megteszik. Azért vagyunk együtt, hogy keressük az ő akaratát, vagy hálát adjunk neki azért, amit elvégzett az életünkbe. És kérdezzük, hogy Uram, hát mit akarsz, hogy cselekedjem? Hogyan szolgálhatlak téged? Miképp dicsőíthetem én a te nevedet? Ugye arra törekedjünk, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ha Krisztust követem, akkor arra törekszem, amennyire lehetséges, hogy békesség legyen, épüljön a másik is, az én hitem és az életem által is. Ami azt jelenti, hogy adott esetben magával hozza azt, amit Pál így ír, jó tehát nem enni húst, nem inni bort sem, semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik. De tehát már nem azt mondom, hogy és én megtehetem, én szabad vagyok rá, hanem azt mondom, igen, megtehetem, de mivel ő még nem tartott, ezért az ő érdekében én sem teszem meg. Nem fogyasztom el, nem iszom meg, nem csinálok úgy, már lehet, hogy megtehetném. És ez nagyon fontos ma is, hogy igen, lehet, hogy sok mindent a hívő megtehet, mert szabad rá, mert egy gyülekezet, de azt mondjuk jó, de egy gyülekezeti alkalmat nem zárunk le egy alkoholos ünnepséggel, mert ez rossz fényt vet a gyülekezetre. De azt mondják a világban, hogy hát itt csináljuk mi a munkahelyi bulikat is. Akkor mi a különbség? Ugye? Tehát ez nagyon fontos dolog. Vagy ugye megtehetem, de a másikért nem teszem meg. És ez lehet olyan dolog is, ami közelebbről is érint. Például olyan, hogy a családban valakinek problémát jelent az alkohol. És letette a poharat, nekem nem probléma. És eljön a születésnapom, és mondhatom azt, hogy igen, akkor most inni kell, mert születésnapom van, és nem érdekel, hogy a másiknak ez esetleg probléma. Ha most mutassa meg, hogy szabad, vagy pedig azt mondom, igen, eljött a születésnapom, én megtehetem, én megihatnék egy pohárkával, de ő érte nem teszem meg, sőt, nem is hozok ide italt. De sok egyéb dolog. De akár az étkezésre is vonatkozhat. Ha tudom, hogy a másiknak probléma, mert cukros, hát akkor nem fogom megteríteni az asztalt olyan süteménnyel, amiből nem ehet a cukros. Mert sok ilyen dolog, hogy mint Jézus tanítványai, oda tudunk-e figyelni egymásra. Ugye megtehetném, de nem teszem meg. Ugye ez pozitíve úgy mondta az Úr Jézus, hogy ha valaki egy mérföldre kényszerít, menjen vele kettőre. Ugye, hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy letelt az egy mérföld, az kötelező volt egy mérföldön keresztül a római katonának a csomagját vinni. Ha az leszólított, akkor menni kellett, vinni kellett, teljesen mindegy volt, ha ez ellentétes volt az én útirányommal, vagy már ki voltam merülve az egész napi munkától vinni kellett, mert egyébként az életembe kerülhet. De egy mérföld volt a kötelező. Ha letel, akkor a zsidó ember földhöz vágta a csomagot, és azt mondta, letelt az egy mérföld, viszont látásra vitt tovább, ahogy akarod. És ez úgy kapcsolódik ide, hogy igen, a tanítványt is leszólítják, és adott esetben azt mondja, én most földhöz vághatnám, mert letelt az egy mérföld, nem vagyok köteles továbbvinni, tovább menni veled, de mivel én Jézus tanítványa vagyok, megteszem, tovább megyek veled. Tehát azt mondja az Úr, hogy mi is, így ahogy Pál apostol átélte, elmondta, éljük át ezt a növekedést. Éljük át azt, hogy valami még tegnap nem ment, de megtapasztalom, hogy az ige, a Szentlélek által ma már képes vagyok rá. Már képes vagyok megtenni azt, amit tegnap még nem tudtam, a másikért. Már nem azt mondom, hogy én megtehetem, megteszem, hanem azt mondom, érted, lemondok róla, hogy te is növekedj, épülj, mert ez az Isten akarata. Növekedjünk, épüljünk és bizonyság legyünk. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással magasztalunk téged, hogy igédet adod, ami számunkra formálsz általa, és azt akarod, hogy növekedjünk a hitben. Urunk, bocsáss meg, amikor megrekedünk, vagy nem is akarunk tudatosan növekedni, mert van valami, amit nem akarunk átlépni. Úgy, hogy itt a római gyülekezetben is voltak problémák, de köszönjük, hogy te rámutatsz arra, hogy ezen tovább lehet jutni. Itt lehet növekedni és eljutni arra a szintre, hogy már szabad vagyok, és meg tudom tenni a másik érdekében. Hogy a másik is növekedjen, hogy a másik is közelebb kerüljön hozzád. Bocsáss meg, Urunk, amikor valami apró szokáshoz, beidegződéshez ragaszkodva a másikat eltántorítjuk tőled, vagy visszavetjük a növekedésnek az útján. Könyörülj, hogy ez ne így legyen, hanem inkább hozzád vonzuk az embereket, hogy lássák meg, hogy a te országod az egészen más, mint ez a világ. Hogy a te országodban nem úgy működnek a dolgok, mint ebben a földi életben. A te országodban nem az a szabály, hogy fogad fogért, szemet szemért, hanem a te országodban már az ellenségért is imádkoznak, jót tesznek érte, segítenek rajta, kenyeret adnak neki. Adurunk, hogy valóban ez látszódjon a mi életünkön keresztül is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindent megtettél értünk ott a kereszten. Te nem mondtad, hogy az már sok. Azt még vállalom, hogy elmegyek, gyógyítom, tanítom őket, de az már sok, hogy meghalljak helyettük a kereszten. Vállalják ők. Te nem ezt mondtad, hanem úgy álltál az Atya elé, Atyám, itt vagyok, elmegyek, magamra veszem bűneik ítéletét, ölj meg engem. És köszönjük, hogy te ezt vállaltad. Áldott legyen a neved, és az, hogy ez hálát hozzon létre a szívünkbe, hogy teljes mértékben szeressünk, kövessünk, és cselekedjük a te akaratodat. Így formáld a mi hitünket, és add, hogy minél többeket megszólíthasson az életünk, hogy minél többen elinduljanak a te követésedre. Könyörülj rajtunk, hogy mielőtt, Uram, visszajössz, vagy beindulnak az utolsó idő kemény eseményei, Uram, hadd legyünk készen, és hadd meneküljön meg minél több ember a kárhozatból. Ne engedd, hogy nézzük, hogy mennyi ember elveszik. És Uram, ne csak az emberek teljesítménye nyűgözzön le minket, mert sokszor ott van bennünk, hogy oda vagyunk, csodáljuk a nem hívő embereket, milyen produkciókra képesek, de nincs ott a szívünkbe, ha nem ismernek téged, ha nem álltak meg a kereszt alatt, elvesznek. Mert nem számít, hány aranylabdája van, mennyi gólt szerzett, hogy tud főzni, milyen mester. Egy számít, hogy megvan-e tisztítva a te véred által, hogy újjá születette. És Uram, hagyd tudjunk könyörögni, esedezni, sírni azokért, akik még a széles úton járnak. És ne engedd, hogy a sikerük megszédítsen, hanem azt látjuk, sikerrel mennek a kárhozatba. Könyörülj rajtuk, Uram, mentsd őket általunk is. Így könyörgünk a családokért, betegekért, azokért, akik még nem ismernek. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, rázd meg, ébresz minket. Könyörülj, tisztíts meg, hogy egyházad szent, tiszta, szeplőtelen legyen. Kérünk, Urunk, így, népünkért, ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10 órától presbiteri gyűlésre kerül sor itt a templomban, majd 10:30-től úrnapi istentiszteletre szintén itt a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 394. dicséret 6. versét, Ó, ne csüggedj! Go.